17. Derek Deal egyértelműen halott volt. A Maple Woody zsaru nem hazudott, tényleg úgy nézett ki, mintha egy ásóval verték volna fejbe. A zsaru egy zseblámpával világította meg a néhai Deal arcát. A homloka bal oldala és a bal szemöldöke PP zúzódott, és volt még egy seb, ami a szemöldöke vonalán az arca jobb oldalára is áttért. Deal jobb szemöldöke úgy nézett ki, mint egy százlávú, amire ráléptek. A bal szeme eltűnt. De nem ásó volt amúgy, mondta Lucas a holttestet nézve. Így elsőre inkább széknek mondanám.
Tényleg?
Aha. Egyszer láttam egy gyilkosságot. Egy fickó lecsapta az anyját a konyhaszékkel. Ezt mondta, azt hitte, hogy a szék úgy fog széttörni, ahogy a mozikban is szokott mindig. Hát, szerencsétlen marha akár egy vascsővel is megküldhette volna az öregasszonyt. Ott is ugyanilyen lett a végeredmény. Mutatott a Deal arcának jobb oldalára is áthúzódó sebre. Fogadok, hogy egy régi, masszív faszékkel csinálták. A hapsi vett egy jó nagy svungot, ahogy a tévében látta, és a szék szélével jól Deal arcába vágott. Az egyik láb törte így össze a szemöldök vonalát. A másik láb nyoma is meg lesz valószínűleg a mellkason, vagy a nyakon valahol.
Majd megmondom a dokinak, mondta a zsaru. Én még sose láttam ilyen székes melót.
Lucas megvárta az orvos szakértőt a lehangoló helyszínen, majd meggyőzött egy helyszín előtt, hogy nézzék meg Deal zsebét. Találtak egy tárcát, benne $8 és $2.11 apró, egy automata bizonylat $25 készpénz felvételről, és egy kicsi, fekete névjegy tartót. A tartóban 11 néhány Browns hoteles névjegy volt.
Címjegyzék, telefonkönyv? Kérdezte Lucas.
Nem találok semmit, mondta a helyszínelő rendőr. Lucas vetett még egy utolsó, tépelődő pillantást a hulla összetört arcára, majd beszállt a kocsiába és elindult Deal háza felé. Deal tudott valamit. Lucas ezt már akkor észrevette rajta, amikor odament hozzá a szállodába, de nem tudta, hogy Deal miről hazudozik. Miután Lucas otthagyta a szállodában, Deal valószínűleg megpróbált egy kis készpénzt kovácsolni a dologból. Pár dollárra, lakbér hátralékra, vagy akármi másra. De egy olyan gyilkost, akinek nincs veszíteni valója, nem a legbölcsebb dolog megzsarolni. Viszont ismerték egymást. Deal ismerte a gyilkost, vagy tudta, hogyan juthat el hozzá. Én már nem három lépésre van a gyilkostól. Egy lépés, és a kezében van. A Maplewoodi rendőrök már bent voltak a házban, amikor Lucas odaért. A lakás néhány lehangoló lyukból állt. Egy célelvű, evésre, alvásra és tévénézésre szolgáló hely. A Dealnek nem volt otthon számítógépe, és telefonregisztert sem találtak. Pedig kellett lennie valaminek, ha csak a gyilkos nem vitte el. Lucas a házban maradt, amíg meg nem győződött róla, hogy nem talál valamit, amire szüksége van. Majd a Browns Hotelbe indult. Útközben felhívta a kórházat. Befejezték Marcy műtétjét, mondta Rosemary, de még nem hozták ki a műtőből. Akkor készítették elő az intenzív ápolásra.
Az orvos azt mondja, hogy túl fogja élni,
mondta Rosemary.
De egy jó darabig nem fog felébredni. Nem akarják, hogy bármi is elszakadjon odabent.
Lucas nyakában kilazult az egyik csomó. Akkor jó, az a lényeg, hogy a szíve nem sérült meg.
Jóval alacsonyabban találták el. Annál is mélyebben, ahogy gondoltuk. A golyó a melle alatt ment be, és majdnem az oldalán jött ki. Valószínűleg oldalra fordult, miközben rálőttek.
És mi van a golyóval a korlátban? Azonosították már?
Megvan, de erősen eldeformálódott. Nem lehet azonosítani a fegyvert. Annyit tudunk, hogy egy 44-es, bevonatos, üreges végű magnum lövedék.
Akkor ez nem a Bloomingtoni fegyver, mondta Lucas. És viszont, ha gyilkosság öngyilkosság volt, miért vesződtek azzal, hogy elrejtsék a nagyobb fegyvert? A Brownsban ismét a csinos, fekete nő állt a recepcióban. Amikor meglátta Lucast, odaszólt a mellette álló munkatárs nőjének, és kijött a pult mögül. Lucas a nő ruhájára tűzött névkártyára pillantott, és eszébe jutott India. A nő így üdvözölte.
Hallottunk Derekről. Azért történt, mert maga beszélt vele?
Nem tudom, felelte Lucas. De szeretném átnézni az íróasztalát. Kérhetek egy házkutatási parancsot is, de meg is engedheti, hogy odaugorjak és átnézem.
Most megkérdeztetem a menedzsert?
Hát a muszáj. De ott akarok lenni Derek fülkéjénél, amikor megkérdezi, mondta Lucas.
Megyek, megkérdezem, mondta India. Sajnálom, de tudja.
Persze. Lucas Deal dolgozó fülkéjéhez ment. Az egyik fülkében ült egy férfi, Deal asztalától 3 munkahelyel arrébb, és egy régi mechanikus számológéppel dolgozott. Felpillantott a belépő Lucasra.
Segíthetek?
A menedzsert várom.
Rendőrség?
Igen. A férfi hátradőlt a székében. Deal korabeli és Dealhez hasonlóan kisé kövérk és kopaszodó férfi volt, a karját fekete drótszerű szőr borította. Tarkóra tette a kezét, és így szólt.
Nem tudom, hogy pontosan mibe keveredett Deal, de egy kicsit rejtélyesek voltak a dolgai. Mindig a nagy buliról beszélt, de biztos tipjei voltak.
Volt olyan is, aki ráharapott? Kérdezte Lucas.
Innen? Senki. Nem az a típus volt, akiben megbízna az ember.
Na azért annyira nem volt ő rossz.
A legjobb haverjaim között akadnak használt autókereskedők. Jó emberek. Mindig van valami tuti típjük. Kedvelem mindet, de egy filléremet sem bíznám rájuk.
Kinyílt a külső ajtó, és egy magas, sötét öltönyt viselő férfi lépett be rajta India kíséretében. A férfinak kampós orra, közelülő vizenyős zöld szeme is fekete, túlságosan is fekete haja volt. Egy kicsit, de csak nagyon kicsit, Philip hercegre emlékeztetett, és ezt biztos mondták is neki, mert egy vörös sejemzsebkendő kandikált ki a zakó zsebéből. Végigmérte Lucast, és még mielőtt kinyitotta volna a száját, Lucas tudta, hogy nem fogja kedvelni a menedzsert.
A rendőrségtől jött?
Mintha nem tudná.
Tudja igazolni magát?
Tökéletes, angolos baritonja volt.
Igen, de a ilyen a flancos kocsmahagban a ember nem szívesen veszi elő, tudja?
Mondta Lucas, körbenézve a szobában, mintha a falak is az ellenségei lettek volna. India szeme gyorsan Lucasra villant, és megrándult a szája széle. Lucas elővette az igazolványát, és a menedzser orra alá dugta.
Hozhatok valami papírt is, ha gondolja, de szívesebben néznék körül gyorsan most Derek asztalán.
Nos, azt hiszem, eltekinthetünk a házkutatási parancstól. Minnyáján izgatottan várjuk, hogy kiderüljön, vajon mit történt Derekkel,
mondta a menedzser hátrahajtott fejjel, hogy lefelé nézhesse Lucasra.
Tudja, új életet kezdett. Kitűnő munkatárs volt.
Na, lehet, hogy baleset volt,
mondta meg a vállát Lucas. A menedzser felhúzta az egyik szemöldökét, de csak az egyiket.
Azt hallottuk, hogy egy autó csomagtartójában találtak rá, bezúzott arccal.
Ha, lehet, hogy igaza van,
bolintott Lucas engedelmesen.
Valószínűleg nem baleset volt. Erre nem gondoltam.
Kezdte unni.
Szóval, körülnézhetek?
Szeretném, ha magával maradna a szálloda egyik alkalmazottja.
Biccentett Philip herceg India felé.
Persze, nyugodtan.
Amikor a menedzser kiment a szobából, India felvihogott és megkérdezte.
Ó, hát hol szedte össze ezt a tájszólást?
Ő hol szedte össze az övét?
Kérdezte Lucas, miközben Deal asztala felé tartottak.
Ott, ahol Cary Grant.
Cary Grant, tényleg?
Mindketten Bristolban születtek, Angliában.
Igen. Lucas észrevett egy régi módi regisztert Deal asztalán. Ez pedig, mondta megérintve a regisztert, az, amit kerestem. A regiszter 2/3-ánál talált rá egy névre. 2-szer is ellenőrizte. Terence Bloom. Összehasonlította a kiprintelt listával, amit a kezében tartott, majd felhívta Lestert a gyilkosságiaknál.
Éppen Derek Deal regiszterét tartom a kezemben. Van egy név, Terence Bloom, aki rajta van a buli listán.
Add meg a számot és a címet,
mondta Lester. Lucas felolvasta az adatokat a regiszterből, majd Lester némi billentyűzet kopogás után így szólt.
Egy pillanat, belépek az adatbázisba.
Majd?
Aha, itt van.
Szálljunk rá, mondta Lucas. Lehet, hogy lesz értelme.
Várj egy kicsit.
Lucas várt, és hallgatta a billentyűk leütésének zaját, majd Lester újra jelentkezett.
Lansing telefonos listáján viszont nincs rajta az ürge.
A francba.
Mondjuk ez lehet akarattal is így, ha ő volt a csajszi embere. A csaj valószínűleg tudta a számot kívülről, a hapsi meg nem örült volna neki, ha fel van írva valahol.
Hát igen, bár... Figyelj, Állíts rá valaki jót. Egyelőre ez az első nyom.
Természetes. Hallottál Marcyról? Mármint, hogy bevitték az intenzívre?
Igen, ez az utolsó hír, amit hallottam.
Én is. De ez azt jelenti, hogy minden rendben lesz.
Hát, ha van egy kis igazság a földön, na, majd még beszélünk.
Lucas még 15 percet töltött India társaságában, és átnézte Deal számítógépét, de Derek nem e-mailezett, és Lucas nem bukkant semmi érdekesre a fájlok között. Biztos voltak valahol adatok, de valószínűleg nem a merev lemezeken, hanem valami floppy lemezen. Kikapcsolta a gépet, és hagyott a monitoron egy kézzel írott üzenetet. Bekapcsolni tilos, Minneapolis-i rendőrség. Indiának pedig így szólt. Küldök egy számítógépes szakembert, hogy nézze meg. Addig ne nyúljon hozzá senki, jó?
Megmondom Philipnek, válaszolta nő.
Ki az a Philip?
A menedzser.
Na nem már, Philip! Dell akkor telefonált, amikor Lucas visszafelé tartott a kórházba.
Megvan a kártyacsata. Tegnap este kezdődött, holnap reggel 5-ig tart. 25 rugó a belépő.
Jó hír. Most már a kezükben volt Bloom neve, de nem volt rá garancia, hogy Bloom az emberük. Még mindig kellett trikk, és rajta keresztül Al-Bala.
Hol?
Pat Kelly. Emlékszel rá?
Igen. Most hol van?
A város déli részén vett egy házat a Minnehaha patak mellett. A hátsó kertjében van egy vadonatúj, fűtött hármas garázs. Állítólag annak az emeletén van a parti.
Már tart? Kérdezte Lucas.
Aha. Találkozzunk?
Na-na. Vigyük, mit csinál Franklin?
Még mindig Corboval van.
Válaszolta Dell. Na és Loring?
Kora reggel találkoztam vele, így most valószínűleg szolgálaton kívül van. De őt mindig fel lehet zavarni.
Hívd fel őt. A Pastisban találkozzunk egy órán belül.
Rosemary elment haza, de az egyik éjszakás nővér megengedte Lucasnak, hogy megnézze Marcyt. Marcy félig feltámasztva feküdt egy ágyon, az orrából egy lélegeztető cső lógott ki, a karjába több cső vezetett, az ágya mögül pedig rengeteg vezeték tartotta mellette álló monitorsorhoz. A teste fertőtlenítő szagú volt, de érezni lehetett még valamit rajta. A sebek, vagy az összevagdosott emberi szövet illatát? Lucas ismerte a szagot, csak nevet nem tudott találni rá. Egy székre ült az ágy mellett, és figyelte Marcy lélegzését, vagy 5 percig, majd megszólalt. Találtunk pár érdekes dolgot. Lehet, hogy nyomon vagyunk. Túl fogod élni, beszéltünk az orvosokkal. De egyelőre aludnod kell. Talán megérti valahol a tudata mélyén. Lucas kihátrált a szobájából, megfordult, és majdnem beleszaladt egy nőbe, aki az ajtó túloldalán állt.
Lucas?
Szólalt meg, és egy nagyon pici mosoly jelent meg az arcán. Vedőr! Lucas szíve vitustáncot járt. Ilyen nagyon ritkán történik. 3 nap alatt 3-szor. Catherine-nel, Jael Corboval, és most.
Most voltam, tudod, Marcy.
Hallottam. Azért jöttem, hogy megnézzem, hogy van, mondta Vedőr.
Alacsony nő volt, széles, sportos vállal és enyhén hajlított orral, ami egy hajszányival talán nagyobb, mint kéne. Sötétkék szeme volt, rövid, barna hajában néhány fehér szál. 38 éves lehet, gondolta Lucas. És milyen jól néz ki.
Beszéltem Hirschfield-el, ő csinálta a műtétet, és azt mondta, hogy jó esélye van Marcynak. Elég rossz állapotban hozták be, az elején aggódott is egy kicsit Hirschfield, de összerakták.
Elég komoly lövés volt.
Egy újabb bolond, Lucas. Mintha soha nem fogynának el.
Vedőr is sebész volt, főleg gyerekáldozatokat látott.
Évi 4, mondta Lucas. A bűnözés csökken. Egyre kevesebb a rablás, a nemi erőszak, a betörés, még a gyilkosság is. De a bolondok változatlanok.
Kezdenek öregek lenni a bűnözéshez, mondta a nő.
Kezd mindenki állást találni, válaszolt Lucas. A munka mindent meggyógyít, és a crack is kezd eltűnni.
Vedőr ránézett. Alacsony termete miatt felfelé kellett pillantania, és megjegyezte.
Most miről is beszélünk?
Nem tudom.
Iszunk egy kávét?
Mennem kell. A város déli részére megyek berúgni egy ajtót, mondta Lucas. Most végre egy széles mosolyt kapott.
Lucas? Szóval akkor majd legközelebb, hm?
Pár másodpercig Lucas egy szót sem szólt, majd... Igen, találkozhatunk.
Hát, ha van rá időd, valamikor...
Bármikor, felelte Lucas. Csak most nem. Muszáj elmennem. Elhátrált Vedőrtől, ahogy Marcy szobájából is kihátrált, majd megfordult és kilépett az intenzív osztály ajtaján. Mögötte Vedőr mosolya ellágyult. Hallotta, hogy Lucas Marcyhoz beszél. Ebben a pár másodpercben azt hitte, talán megváltozott valami. Talán.
Lucas délfelé autózott át a városon, és közben fejben újból lejátszott a beszélgetést Vedőrrel. Egyszer, és még egyszer. Végig gondolta Vedőr külsejét, a hangját. Egyszer volt egy ruhája, amiben Lucashoz akart menni feleségül. Arra az alkalomra soha nem viselhette. A kapcsolatukat vér marta szét, pontosan abban a kórházban, ahol most beszélgettek, ahol ma Marcy feküdt a kés alatt. Vedőr Karkinen. Két, esetleg három gyereket szeretett volna. A Pastis egy éjjel-nappal nyitva tartó zsíros kis étterem volt a Lindale sugárúton. Amikor megnyitott, emészthetetlen húsos pitéket lehetett kapni, most viszont átállt a sült disznóhúsra, sült krumplival, sült húsos hamburgerre, házi sült krumplival, meg ketchuppel és elég gyanús fasírtokkal. A salátára nem volt igény, a kávé középszerű volt, viszont egész éjjel nyitva volt. Volt bent egy állvány tele újsággal, amit ingyen lehetett olvasni, és senki sem szólt be az embernek, ha egy órát üldögélt egy csésze kávé fölött. Del éppen élénk beszélgetést folytatott a pultossal, amikor Lucas belépett. Megszakította a párbeszédet, és együtt beültek egy boxba, ahová a pultos utánuk hozta a plexi kancsonyi kávét és a két bögrét. A pultos sovány volt, mint egy tüdőbajos, kerek John Lennon szemüveget viselt, és csapzott barna haja volt. Egy meggyújtatlan, filter nélküli cigarettát forgatott száraz ajkai között.
Na mindegy, szóval ez a történet, mondta Delnek. Megrázta a fejét. Hülye voltam. Azt mondta, hogy csak pár napot akar maradni. Tudod, mit gondolok? Ezek a tangóharmonikás faszik sokkal nagyobb geci ládák annál, mint amilyenek látszanak, mondta Del. Ráadásul elég jó zenét lehet játszani harmonikával. De például ott van a kék szoknya keringő, ismered? És azt megtudjuk, hogy a nők szeretnek táncolni. Semmivel sem gyanakodtam rá jobban, mint mondjuk egy banjósra. De rosszabb is lehetett volna, mondtad el. Igen. És hogyan? Mi lett volna, ha az igazből lép le valakivel?
A pultos nem nevetett. Megrázta a fejét, és visszaballagott a pulthoz. Del Lucasra nézett, és így szólt.
De már megint itt van a szerelem. Köpni kell.
Lucast nem érdekelt a történet. A tárgyra tért. Elérted Loringot?
Igen, nem sokára ideér. Voltál a kórházban?
Szarul néz ki, nagyon. Olyan színe van a bőrének, mint egy levélpapír.
Túl fogja élni, mondta Del.
Kb. 1 millió egység vért pumpáltak bele. Itt beöntötték, ott kijött.
Figyelj, az a lényeg, hogy elállították a vérzést. Egy ilyen sebnél ez a lényeg. Elállítani a vérzést.
Igen, Lucas hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát. Nem aludt túl sokat, amióta 3 nappal korábban eljött a faházból, és most, mintha az összes fáradtság a nyakába ugrott volna. Zsírosnak érezte magát. Szó szerint zsírosnak, amit most azonnal le akart zuhanyozni magáról. Ivott egy korty kávét. A folyadék annyit ért, amennyit kértek érte, keveset. Most már nem szórakoztató a dolog.
Miért volt az?
Persze, mondta Lucas. Amikor még csak Ellie volt, meg Lansing. A média, a figyelem, mindenki, ahogy szaladgál. Ez még egy kicsit szórakoztató volt.
Én azért más kifejezést használnék.
A picsába. Engem szórakoztatott.
Te is élvezted, Del.
Én is. Meg a polgármester és Rosemary is. Egészen addig, amíg Marcyt meg nem lőtték.
Hát...
Cél nélkül beszélgettek. Ide-oda csapongva, amíg be nem futott Loring. Loring hatalmas, nagy darab férfi volt. Szögletes fogakat és szigorú ábrázatot kapott a természettől.
Farmerje és barna papucs cipője fölött fekete esőkabátot viselt. A pultról felkapott egy kávésbögrét, és Del mellé csúszott be a boxba. Del öntött neki kávét, és belezúdított vagy 4 kanálnyi cukrot. Pat Kelly, mondta Lukasz. Ismerem a házat. Avonta 1-2 kártyaparti van nála. Állítólag jól néz ki belül, mondta Loring. Voltál már oda bent? Kérdezte Lukasz. Nem, de hallottam már róla. Van egy hátsó ajtó, aztán lépcső, és a lépcső tetején újabb ajtó. Van fent fürdőszoba, hűtőszekrény, meg egy kóla automata teli üdítővel meg sörrel. Nagy tétek. Kelly a bank. Biztonság? Attól függ. Megkérdeztem, de aki mesélt róla, semmit sem látott, mondta Loring. Viszont akkor kis tétekben játszottak, 2-3 rugó volt a belépő. Ha Delnek nem kamusztak, akkor most 7 játszanak, és 175 rugó KP van az asztalon. Szóval valószínűleg őr is van. Nem szeretnék belefutni valami seggfejbe egy AK-val a kezében, mondta Del. Ásított és kitöltötte magának a kávé maradékát. Annál Kelly okosabb, mondta Loring. Ha van őr, akkor profi. Utálom az amatőr testőröket, mondta Del. Valami gyúros buzit egy baseball ütővel meg egy pisztolyjal. Ezért akartam Loringot, mondta Lukasz. Majd ő megy elől. Pedig már azt hittem, hogy végre egyszer az eszemre lesz szükség, mondta vigyorogva Loring. Pat Kelly háza egy keskeny fákkal határolt utcában volt, ahol a legolcsóbb vitty lóért is elkértek vagy $500,000. Az ő házát cédrus zsindely borította, ami az évek során gyönyörű mély barnára érett. A ház frontján egy ablakban látszott fény, egy fehér búrás lámpa fénye. Dupla behajtó vezetett a ház mögé, ahol félig látszott a jókora garázs. A garázs is abban a stílusban épült, mint a ház, de itt a zsindelyek még frissek voltak, így vöröses, világos színük volt. A garázs közelében egyetlen fényforrás világított, a ház hátsó tornácán egy sárga lámpa, amit a rovarok ellen szoktak bekapcsolni. Az utcán parkolták le a kocsijaikat, majd együtt indultak el az autóbehajtó felé. A garázsban semmi fény, mondta Lukasz. Úgy építették, szólt Loring. Ablakok nélkül. Már csak úgy erre autózol, rá sem jönnél, hogy itt egy kaszinó van. Olyan az egész, mint egy akármelyik gazdag pali háza, mondta Del. Az autóbehajtón szinte öntudatlanul óvatosan szétszorodtak, menet közben pedig a csípőjükhöz nyúltak, hogy érezzék a fegyver megnyugtató érintését. Épp a ház mellett haladtak el, amikor egy hang szólalt meg a sötétből. Uraim, segíthetünk? Rendőrség, szólt Lukasz a hang irányába. Hogy hány ember állt a többes szám egyes személy mögött nem tudta. Az egyik játékost keressük. Tudják igazolni magukat? Lukasz még mindig nem tudta megállapítani a hangirányát. Érezte, hogy Del egy kicsit távolabb oldalaz, míg Loring a másik oldalon teszi ugyanezt, nehogy egy sorozattal elkaphassák mindhármukat. Végre egy kis feszültség. Lukasz elvigyorodott és felemelte a jelvényét. Lukasz Davenport, szólt. És kollégái. A hang halkan beszélt egy mobiltelefonba, gondolta Lukasz, majd 2 perccel később kinyílt a garázs ajtaja. Pat Kelly, ez a vékony, őszhajú férfi lépett ki a kertbe kigombolt nyakúinkben. Kelly feléjük nézett az autó behajtón, és megszólalt.
Davenport?
Én vagyok az, meg Loring és Del.
Jézusom, mint egy osztálytalálkozó. Hát mi a gond?
Itt van Trick Bentoan.
Mit követett el?
Itt van? Kérdezte Lukasz.
Hát...
Csak felszaladunk és begyűjtjük, mondta Lukasz.
A vendégeim le fogják szarni a saját lábukat az ijegységtől,
mondta Kelly.
Ez egy egyszerű baráti társaság.
Jó, szólt Lukasz türelmetlenül. Hallotta a rendőrnőről ma délután?
Aha, és mi köze van ehhez Tricknek?
Van köze, mondta Lukasz. Ezért szeretnénk felmenni.
Miért nem kérik meg, hogy ő jöjjön le?
Nem szeretném, ha valaki megijedne, és megpróbálna elszaladni. Sajnos muszáj felmennünk, Pat, de maga mondja meg, hogy hogyan csináljuk. Kelly megrázta a fejét.
Hát, ha fel akarnak menni, végül is maguk a zsaruk.
Odafönn 7 férfit találtak egy teljesen üres zöld asztal körül egy béz színű szőnyeggel borított szobában. Egyetlen bankjegy, zseton vagy kártya sem volt szem előtt. A szobában olyan vastagon lengett az ártatlanság levegője, mint a szivarfüst. A sarokban álló televízió az ESPN csatornára volt állítva, Trick Bentoan széke pont a tévé felé volt fordítva. Trick kivételével minden játékos vastag, nagy darab volt, és mindenki inget viselt. Az egyszerű faszékek támláján zakók és sportkabátok lógtak. Trick vékonynak hatott a többiek mellett, és egy kicsit úgy nézett ki, mint egy cowboy egy cigaretta reklámban. Trick, szólalt meg Lucas, ki kéne szállnod? Be kell jönnöd velünk. Nekem? Kérdezte meglepett hangon Trick. A többi 6 játékos egy emberként nézett Trickre. Igen. A Rashid Al-Bala dolog miatt, mondta Lucas. De ember, pont a sport közepén.
Milyen sport?
Kérdezte Del.
A sportműsor.
Ha jól látom, pont a híradó megy, mondta Del. És te különben is legfeljebb egy Las Vegas-i fogadó irodában foglalkozol a sporttal.
És ha azt mondom, hogy épp nyerésben vagyok, kérdezte Trick.
Kérd meg a srácokat, hogy várjanak meg,
mondta Loring.
Ja, mordult az egyik játékos, és a többiek bólogattak.
Ne haragudj, de nagyon kell lesz, mondta Lucas. Végignézett a többi játékoson. Az egyetlen mordulást kivéve egyetlen szót sem szóltak, és a szemébe sem néztek. A lépcső alján várunk, mondta. Pat Kelly lekísérte őket.
Ez relatív civilizáltan ment,
mondta. Klassz hely, mondta Lucas. De nem kell túl pörgetni.
Nem szoktam pörgetni a dolgokat,
mondta Kelly őszintén.
Soha.
Egy perc múlva megjelent Trick Bentoan egy gyűrött zakóban. Megrázta a fejét, és így szólt.
4 rongy mínusz.
Azt hittem, nyerésben vagy, mondta Lucas.
Úgy is volt. 9 mínuszban voltam. Még 2 óra, és mind a zsebemben lett volna.
A zsarukra nézett, és így szólt. Na, nem fogok elszaladni. Hová megyünk?
Holnap ki kell cibálnunk Stillwaterbe egy kis beszélgetésre Rashid Al-Balával.
Felhívhattatok volna, mondta Trick. Bementem volna.
Nem tudtunk elérni. Még azt sem tudtuk, hogy hol van ez a parti.
És ha hívtunk volna, biztos nem értél volna rá, szólt Lucas.
Szóval, akkor most börtönbe kerülök? Kérdezte Trick.
Hát, válaszolt Lucas, nem kockáztathatunk.
Utálom a kurva zárkákat. Biztos valami pszichopata mellé kerülök, aki egész éjjel üvöltözik. Aludnom kéne.
Van egy üres hálószobám, mondta Loring.
Ha tényleg nem lógsz meg?
Na, hogy nem, mondta Trick.
Már csak ismertek ennyire.
Lucas egy percig gondolkodott, majd így szólt. Jól van, csináljuk ezt.
És akkor bevinni sem kell.
Vigyem el hozzád reggel, kérdezte Loring.
Korán kelek.
8-ra az irodámban leszek. Találkozunk ott, mondta Lucas. Még telefonálok, és holnapra elintézem a kihallgatást.
Én is megyek, mondta Del. Ott akarok lenni a Stillwaterben.
Marcy rendbe jön, mondta Loring. Igen, csak korai hívást nem akarok holnap, mondta Lucas.
Nem állom a korai hívásokat,